kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A cigányság polgárosodása értelmiségi réteg nélkül nincs, és amíg más országokban még mindig a kifogásokat keresik, Magyarország példát mutatott Európának, mert itt új roma értelmiséget nevelünk, amely egyszerre hű a gyökereihez és erősíti a nemzetközösségét, mondta a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár Kaposváron. Sztojka Attila a 15. alkalommal megtartott keresztény roma szakkollégiumi hálózat tanévnyitó ünnepségé hangsúlyozta. A 2011-ben létrejött, a felsőoktatási képzés szakmai támogatása mellett a cigány kultúra elmélyítését és keresztény erkölcsi alapozású világnézeti beállítódást segítő, évi mintegy 700 millió forint kormányzati támogatásban részesülő hálózat eredményei önmagukért beszélnek. 9 városban 11 szakkollégium működik, megalakulásuk óta 746 diák szerzett diplomát, 20 doktori fokozatot is elértek, a hallgatók több mint 90%-a elhelyezkedik a munkaerőpiacon. Brüsszel nem a békére törekszik, ezért a következő időszakban azzal kell számolnunk, hogy a háború gazdasági hatásai nem fognak mérséklődni. Jelentette ki a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter Tihanyban a Transit Fesztiválon. Rogán Antal előadásában hangsúlyozta, Magyarországnak az ukrajnai háború energiafronton több mint 6300-6400 milliárd forintjába került. Ennyivel több pénzt fizettünk ki energiáért, több mint 2000 milliárd forintot fizettünk ki a háborús infláció oldalán, elsősorban a megemelkedett kamatok révén. Az elhibázott szankciós politika eredményeként pedig 700-1000 milliárd forint környékén van a magyar gazdaság kiesése az oroszországi exportpiacok megszűnése miatt. Példátlan gyakorlat az Unió történetében, hogy az ukrán nagykövet jelenlétében kérdezik meg egy tagállam miniszterét Ukrajna támogatásának kérdésében, közölte a honvédelmi miniszter koppenhágai útjáról visszatérve a közösségi oldalán megjelent videójában. Kemény szóváltásba keveredtem Kajla Kalasszal, akinek az lenne a dolga, hogy a véleményeket konszolidálja és közös álláspontot alakítson ki az Európai Unión belül. Ehelyett Magyarországnak a háború kitörése óta ismert békepárti álláspontját kipécézve, pellengérre állítva nekem támadt, hogy változtassuk meg az álláspontunkat Ukrajna pénzügyi támogatását illetően, számolt be videójában Szalai Bobrovnicki Kristóf. Elfogadhatatlan ez a viselkedés, és az európai normáktól teljesen szokatlan, de ez alkalmat adott nekem, hogy ismét elmondjam a magyar álláspontot, és ismét rávilágítsak arra, hogy ennek a háborúnak a vége nem a harctéren lesz, nem katonai megoldás fogja azt elhozni, hanem teret kell adni Trump elnök diplomáciai kísérleteinek, teret kell adni a béketárgyalásos úton való elérésének, és ezen az egyetlen módon lehet végre ezt a rettenetes háborút lezárni, mondta a miniszter. Szeptember 1-től sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya matricák után, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára a Tárca közösségi oldalán. Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott. Szeptember 1-e idén nem csak az iskola kezdés napja. Megszüntettük az autópálya matricát terhelő kényelmi díjat, ezért hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért. Elmondta, 10-ből 6 autópálya matricát már eddig is elektronikusan vásároltak. Ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte. A néhány száz forinttól több ezer forintig. Ennek szeptember 1-től vége, jelezte az államtitkár. Közölte, a döntésnek köszönhetően éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében. Végül az időjárásról. Este nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Karkus István nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 47. részét Varga Tamás olvassa fel. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 21 óra után a napversével jelentkezünk, melyben Oravec Imre Köszönetet mond anyjának című versét Tóth Levente mondja el. Ezután a Zenemesterei című összeállításunkkal jelentkezünk. 21 és 22 óra között rádiunk tokai frekvenciáján Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a 3. Miskolci Arszakra Fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján készült riportjainkat hallják. Ezután bemutatjuk önöknek Mészáros Pancsát, aki az évad egyik bábszínésze lett az Egri Harlekin Bábszínházban. Rövid ajánlunkban dr. Várhelyi Krisztina, a Miskolci Arszakra Fesztivál ötletgazdája beszél.
Tehát fő célunk azért az, hogy a keresztény értékek, a miskolci művészeknek a bemutatása, az országos bemutatkozás, hiszen már hírünk van a Budapesten, és országos hírünk van, és állandóan minket állítanak példaként a miskolciakat. Amit még én hozzátennék az, hogy minden évben azt hiszem, hogy már többet, jobbat már nem lehet csinálni, hogy ezt már nem lehet überelni. És valahogy a év során mindig kialakul, hogy mégis mindig annyi kreatív van az emberekben, művészekben, hogy csak csodálni lehet.
Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallják. A mai adásban hallhatnak a többi mellett Bozó Szabolcs kiállításáról a Neókortárs művészeti térben. Önéletrajzszerűség és egyebek címmel jelent meg Szinetár Miklós 3. életrajzi kötete, valamint 30 éve vezeti az Egri Szimfonikus Zenekart Szabó Sípos Máté. A 22 órai hírek után kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk. A mai adásban elsőként egy a világhálón tanulmányozható gyűjteményt ajánl a figyelmükbe Tikovics Ernő, majd a mohák világával ismerkedhetnek meg. 23 órakor híreket mondunk, ezt követi a Vatikáni Rádió műsora. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 47. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas a Három testőr. Este Winter Lord is végignézte vacsoráját. Uram, mondta neki Milady, vajon az is büntetésemhez tartozik, hogy jelenlétét el kell viselnem? Enyhíteni egy gyötrelmeimet, ha megkímélne látogatásaitól. Enye, kedves sógorasszony, felelte Winter, Hogy lehet ilyen kegyetlen hozzám ez a bűbájos pici Simon, csak nemrégiben közölte velem áradozva, hogy egyes-egyedül azért érkezett Angliába, mert kedvére akart látni. Vagy nem kegyed mondta, hogy annyira nélkülözte élvezetes társaságomat, hogy mindent vállalt a kedvemért? Tengeri betegséget, rabságot, vihart? Hát tessék, itt az alkalom, de ma egyéb célja is van látogatásomnak. Milady megremegett. Azt hitte, Felton beszélt a lorddal. Életében már tengernyi vad érzelem csapott össze a szívében, de talán még így nem dobogtatta meg soha semmi. És székre ült. Winterlord megfogott egy karosszéket, Milady mellé húzta, ő is helyet foglalt, papírost vett ki a zsebéből, és lassan széknyitotta. Az útlevelét akarom megmutatni kegyednek, kezdte. Magam fogalmaztam, ez lesz a kegyed iktató száma abban az életben, mely a további éveire engedélyezek. Elfordította Milady-ről a tekintetét, a papírosra pillantott, és ezt olvasta. Rendeltetési hely. A helység nevét üresen hagytam, szúrta közbe. Ha erre nézve valami óhaja van, közölje. Minden óhaja teljesül, bárhová kívánkozik, és Londontól 1000 mérföldnyire, tehát folytatom. Rendeltetési hely. Nevezett Charlotte Buxton, akit a francia királybíróság megbélyegzett, de büntetésének letelte után szabadon bocsátott. Vezessék pont-pont-pontba, hol is tartózkodni köteles, s onnan 3 mérföldnél messzebb nem távozhatik. Szökési kísérlet esetén halállal büntettetik. Szállás és egyéb ellátás fejében napi 5 shillingben részesül. Ez a parancs nem rám vonatkozik, mondta Milady hidegen. Nem az én nevemre szól. Ugyan, hát van neve kegyednek? Igen, uraságot bátyjának nevét viselem. Tévedni méltoztatik, bátyám csupán 2. férje kegyednek, s még az első is él. Közölje nevét, és már is beírom a Charlotte Buxton név helyében, os, nem akarja? Hallgat? Rendben van, akkor a Charlotte Buxton néven kerül a rabok jegyzékére. Milady néma volt. Ezúttal azonban nem színészkedett, a rémület némította el. Azt hitte, nyomban végre is hajtják a parancsot. Arra gondolt, hogy Winterlord korábban indítja útnak, azt hitte, már este hajóra kísérik. Mindennek vége hát, vélte egy pillanatig, ám hirtelen észrevette, hogy a parancson nincs aláírás. Úgy megörült ennek a felfedezésnek, hogy nem bírta leplezni örmét. No, persze, mondta Winterlord, amikor arcáról leolvasta gondolatát. Látom, az aláírást keresi, és azt mondja, még van remény, még nem írták alá az ítéletet, csak azért mutogatják, hogy megrémítsenek. Tévedni tetszik. Holnap elküldjük Buckingham Lordnak ezt az iratot, holnap után aláírva, lepecsételve visszakapjuk, és újabb 24 óra múlva folyamatba tesszük végrehajtását, erről én kezeskedem. Isten áldja, asszonyom, már csak ennyit akartam mondani. Én pedig csak annyit, uram, hogy ez a hatalmaskodás, ez a kitalált névre szóló számizeté szégyen és gyalázat. Jobb volna tán a saját nevén kötnék fel, Milady. Nem tudja tán, hogy az angol törvény könyörtelenül bünteti a házasság szédelgést? Beszéljem világosan, nem féltem én sem a bátyám nevét, sem a sajátomat. Vállalom, ha kell, a nyilvános törvényszéki per skandalumát is, csak hogy kegyettől egyszer és mindenkorra megszabaduljak. Milady nem felelt, de sáppatra vált, akár a halott. Amit látom, jobban teszik a külföldi út. Pompás asszonyom, nagyon jól mondják az öregek, lásson világot a fiatalság. Jól van, igaza van. Mégiscsak szép az élet. Ezért sem szeretném, ha megfosztanak tőle kegyed. Most már csupán az 5 shilling dolgában kell megegyeznünk. Na igen, jól tudom, én egy kissé szűkmarkú vagyok, de csak azért, mert nem szeretném, ha megvesztegetné őreit. A szépsége még így is megmarad, lesz mivel levenni őket a lábukról. Vesse hát latban nyugodtan. Bár Feltonnal kudarcot vallott, azért ne veszítse el a kedvét, kísérletezzen csak tovább. Tehát Felton nem szólt neki, gondolta magában Milady. Akkor még van remény. Most pedig a viszontlátásra, asszonyom. Holnap megint eljövök, és jelentem, hogy megbízottam, útnak indult. Winterlord felkelt, gúnyosan üdvözölte Milady-t, és távozott. Milady fellélegzett, még 4 napja van. 4 nap bőven elég, ez alatt végképp leveszi lábáról Feltont. Ám egy szörnyű gondolat rohanta meg. Talán éppen Feltonnal küldi Winterlord Buckinghamhez aláíratni a parancsot, és akkor Felton kisiklik a kezéből. Márpedig Felton fejét csupán akkor csavarhatja el, ha az egy pillanatra sem szakadt ki a bűvköréből. De mégiscsak bizakodást merített valamiből. Felton egy szót sem beszélt a lordnak. Milady nem szerette volna, ha azt hiszik, hogy hatott rá Winterlord fenyegetése, ezért asztalhoz ült és evett. Azután akárcsak tegnap este letérdepelt és fennhangon imádkozott. A katona akárcsak tegnap este ma is megállt az ajtajában és hallgatózott. Az asszony nem sokára könnyedebb lépteket hallott, mint az őrszem léptei. A folyosó vége felől közeledtek, s ajtajához érve elnémultak. Ez ő, mondta magában. Újra felcsendült ajkán a szent ének, mely tegnap este úgy felkorbácsolta Felton érzelmeit. De hiába zengett átható, telt édes hangja szívet tépőbben, dallamosabban, mint bármikor, az ajtó zárva maradt. Milady lopva a kukucskáló felé pillantott, és jól lehet felismerni vélte a sűrű rács mögött a fiatalember parázsló tekintetét, maga sem tudta, csak ugyan lát-e valamit, vagy csak a szeme káprázik. Ezúttal a férfi erőt vett magán, és nem lépett be a szobába. De néhány pillanattal azután, hogy dalát befejezte, mintha mély sóhajtást hallott volna, majd ismét felhangzott az ismert léptek kopogása, de most már távolodóban, lassan és mintegy vonakodva. Amikor Felton másnap belépett a szobába, Milady egy széken állt. Valami kötélfélét tartott a kezében. A kötele csíkokra tépett batiz zsebkendőkből fonta és bogozta össze. Amikor Felton kinyitott az ajtót, könnyedén a földre ugrott a székről, és megpróbálta a háta mögé dugni a maga fonta kötelet. A fiatal ember a szokottnál is sápadtabb volt. Álmatlanságtól kivörösödött szeme arra vallott, hogy lázban forgulódva töltötte az éjszakát. De arcáról oly rideg szigor sugárzott, mint soha eddig. Lassan Milédihez lépdelt, aki eközben leült a székre, megfogta a haláthozó fonadékot, melynek egyik végét, talán figyelmetlenségből, talán szándékosan, az asszony nem rejtette el egészen, és hidegen ezt kérdezte. Mi ez, asszonyom? Ez semmi, felelte Milady mosolyogva, és mosolyában oly fájdalmas vonás jelent meg, melynek egyedül ő tudta a titkát. A fogoly halálos ellensége az unalom. Unatkozom, és megfontam ezt a kötelet, hogy az időt agyon is sem. Felton a falra nézett, amelyiknél Milady az imént állt, most pedig ott ült a széken, s a feje fölött aranyozott kampót vett észre, melyet valószínűleg azért erősítettek oda, hogy ruha nem üt, vagy fegyvert akasszanak rá. Megremegett, s az asszony látta, hogy megremeg, mert jól lehet lesütötte a szemét, figyelmét semmi nem került el. És mit csinált az előbb ezen a széken? Kérdezte a férfi. Mi gondja rá? Kérdezte vissza Milady. Tudni akarom, válaszolta Felton. Ne faggasson, felelt a fogoly. Jól tudja, hogy mi igaz keresztények nem hazudhatunk. Nos, megmondom én, mit csinált, azaz mire készült, mondta Felton. Valóra akarta váltani a végzetes tervet, melyet elméjében forgat, de jusson eszébe, asszonyom, hogy Isten nem csak a hazugságot, hanem az öngyilkosságot is tiltja, sőt, még szigorúbban. Amikor Isten látja, hogy teremtményét igazságtalanul üldözik, és nincs más választása, mint az öngyilkosság vagy a gyalázat, felelte Milady mélységes meggyőződéssel. Higgye meg, uram, Isten megbocsátja az öngyilkosságot, mert ilyenkor az öngyilkosság vértanú halál. Asszonyom kegye, többet is, meg kevesebbet is mond a kelleténél. Az Istenre kérem, beszéljen világosabban.
Beszéljek, ugye? Mondjam el bal sorsomat. Úgy is ráfogja, hogy dajka mese. Mondjam el terveimet, hogy nyomban elárulja üldözőimnek. Ó, nem, uram! Ugyan mit számít kegyednek, hogy éle vagy meghal egy szerencsétlen halára ítélt? Kegyed csupán a testemért felel, ugyebár? Ha egy hullát mutat nekik, s ők felismerik, hogy én vagyok, akkor már megtette kötelességét, sőt, kétszeres jutalmat is kap, úgy lehet? Én, asszonyom, én, kiáltott Felton. Hát azt hiszi, hogy vérdíjat várok kegyedért? Nem, ez kegyed maga sem hiheti. Hagyjuk ezt, Felton, hagyjuk, mondta Milady neki tízesedve, hisz mi más a katona célja, mint az előrejutás. Uraságod most hadnagy, ugyebár. Nos, ha koporsomat kíséri, kapitány lehet. De hát mit vétettem én kegyed ellen, mondta megrendülve Felton, hogy ezzel a váddal illet Isten s az emberek előtt. Még egy-két nap s kegyed eltávozik innet, asszonyom. Mások kezébe adják az életét, s akkor, tette hozzá sóhajtva, akkor azt teszi vele, amit akar. Úgy, kiáltotta Milady, mintha nem bírná féken tartani szent felháborodását. A kegyes férfiú, az igaz férfiú, tehát csupán egyet akar. Ne vádolják, ne háborgassák a halálomért. Az a kötelességem, asszonyom, hogy vigyázzak az életére, és én vigyázok is. Hát nem látja, milyen feladatot bíztak kegyedre? Embertelen az már akkor is, ha bűnös vagyok. Ám hogy nevezi kegyed? Hogy nevezi majd az Isten, ha ártatlan vagyok? Katona vagyok, asszonyom, amit parancsolnak, teljesítem. Azt hiszi hát, hogy Isten külön választja a vakhóhért és a bűnös bírót az utolsó ítéleten? Hogy a testem elpusztítsam, azt nem nézi el, de lelkem gyilkosának a parancsát lesi. Ismétlem, asszonyom, folytatta megrendülve Felton, nem fenyegeti semmi veszély, és Winter Lordért épp úgy kezeskedem, mint önmagamért. Őrült, kiáltotta Milady, szegény őrült. Másokért vállal kezességet, amikor a bölcsek bölcsei, a kiválasztottak önmagukról sem kezeskednek. Ez meg az erősebbhez, a szerencsésebbhez pártol, hogy porba sújtsa a gyengébbet, a boldogtalant. Hiába, asszonyom, hiába, mormogta Felton, mert szíve legmélyén érezte, hogy Milady érvelése célba talál. Amíg az én foglyom nem szabadul ki, amíg él, megvédem életét. Igen, kiáltotta Milady, de én hogy védem meg azt, ami drágább az életemnél? Felton, hogy védem meg a becsületemet? Én pedig magát teszem felelőssé szégyenemért és gyalázatomért, Isten és az emberek előtt. Bármi érzéketlen is volt Felton, vagy bármennyire igyekezett is annak látszani, ezúttal hiába hadakozott a fölébe kerekedő titokzatos hatalommal. Itt állott előtt ez a bűbájos, hófehér női alak, ez a sugárzó látomás, hol zokogott, hol fenyegetőzött, hol vergődésével, hol szépségével igézte. Túl nagy próbatétel volt ez szegény rajongó lelkének, túl nagy teher eszének, melyet rabláncra vertek az esztelen hit ábránt képei. Túl nagy teher volt a szívének, melyet épp úgy marszangoltak az isteni szeretet szikrái, mint az emberek sorvasztó gyűlölete. Milady észrevette vergődését, ösztönösen megérezte, hogy az összeütköző szenvedélyek heve parásként izzik az ifjú rajongó erejében. S mint az ügyes hadvezér, amikor győztes csata kiáltással a meghátráló ellenségre ront, felállt helyéről, s mint valami gyönyörű pogány papnő, mint valami ihletett keresztény szűz, megindult a férfi felé. Kitárta karját, nyaka csupasz volt, haja zilált, félkezével szemérmesen keblére vonta ruháját, szemében megint fellobbant az a láng, amelyik egyszer már annyira felkavarta a puritán ifjú érzéseit. És különben oly lágy hangján, mely alkalomattán oly rémületesre vált, vadul zengte. Vesd oda a mártírt bálnak, vértanút az oroszlánnak, nyis forrást a hóhér szívnek, a mélységből kérlek, Isten! Feltont megbabonázta a furcsa szózat, mintha gyökeret vert volna lába. Kicsoda kegyet, kicsoda! Kiáltotta összekulcsolva kezét. Isten küldötte vagy a sátán szolgája, angyal vagy ördög, Éloa vagy Astarte? Hát nem ismersz, Felton. Nem vagyok én sem angyal, sem ördög. A föld lánya vagyok, testvéred az Úrban, ez vagyok. Igen, igen, szólt Felton. Ha eddig kételkedtem is, most már hiszek. Hiszel, de azért kezére jársz annak a sátánfajzatnak, aki most Winter Lord nevére hallgat. Hiszel, de azért ellenségeim kezén hagysz. Szolgálod Anglia ellenségét, az Isten ellenségét. Hiszel, de azért annak kezére adsz, akinek hitetlensége és kicsapongása az egész világot beszennyezi. Arról a gyalázatos szardanapáról beszélek, akit a vakok Buckingham hercegnek, a hívők Antikrisztusnak szólítanak. Hogy én kegyedet Buckingham kezére adom? Én? Asszonyom, miket beszél? Szemük van a látásra, kiáltotta Milady, de nem látnak. Fülük a hallásra, de nem hallanak. Igen, mondta Felton, és végig simította verejtékes homlokát, mintha gyökerestű szakítaná ki elméjéből a kétkedést. Igen, megismerem. Ez a hang beszél hozzám álmaimban. Igen, megismerem. Ez az angyal jelenik meg előttem éjjelente. Ez harsogja tele álmatlanul hánykolódó lelkemet. Sújts le rá, ments meg Angliát, ments meg önmagadat, hogy el ne érjen a halál, míg le nem veted a gonoszt. Beszéljen hát, kiáltotta. Beszéljen, most már értem. Az öröm szikrája csapott fel Milady szemében, villám gyorsan, mint a gondolat. Bármi röpke volt is egy gyilkos villanás, Felton észrevette, és úgy megremegett, mintha az asszony szívének feneketlen örvényére hullott volna fény. Hirtelen eszébe jutottak Winter Lord intő szavai, eszébe jutott Milady érkezése, első csábító kísérletei. Fejét lehorgasztva meghátrált, de egyre csak nézte az asszonyt. Úgy lenyűgözte a rendkívüli jelenség, hogy tekintetét nem bírta eltépni tekintetétől. Nem vallott volna rá Milédire, ha nem ismeri fel a tétovázás értelmét. Érzelmei csupán látszólag ragadták el, hidegvére szemtelensége egyetlen persze sem hagyta cserben. Nem várta meg Felton válaszát, nem vállalta, hogy tovább folytassa a feszült eszmecserét, amely már-már amúgy is alig volt elviselhető, hanem fáradta, lecsüggesztette karját, mintha asszonyi gyengesége felülkerekedne rajongó lelkesedésén. Ó, nem, nem, mondta. Nem leszek Judit, aki ettől a Holofernesztől megszabadítja Betúliát. Az örökkévaló pallósa túl súlyos az én kezemnek. Hadd meneküljek halálba a gyalázat elől, hadd meneküljek a vértanúságba. Ha bűnös volnék, szabadulásomért könyörögnék. Pogány volnék bosszúért, de én csak egyet szeretnék, a halált. Térden állva esengek, hagyjon meghalni, végső leheletem is áldás lesz, szabadítom fejére. Az édes könyörgő hang a félénk szomorú pillantás közelebb csalogatta Feltont. A boszorkány észrevétlenül újra magára öltötte bűvös mezét, melyet kényekedvére vett fel és dobott le. Magára öltötte a szépséget, a bájt, a könnyes arcot, és főként a legpusztítóbb gyönyör, a misztikus gyönyör leküzdhetetlen varázs erejét. Jaj, nekem, mondta Felton, én csupán egyet tehetek. Sajnálhatom, ha bebizonyítja, hogy ellenségeinek áldozata, pedig Winterlord kegyedet szörnyű vádakkal illeti. Kegyed keresztény és testvérem szent hitünkben. Én eddig az életben másra sem akadtam, mint árulókra, istentagadókra. Én eddig csupán jótevőmet szerettem, de most úgy érzem, valami úgy vonz kegyed felé. Azonban, asszonyom, kegyed, aki valójában oly gyönyörű, látszatra oly magulátlan. Mégiscsak nagy bűnöket követhetett el, ha Winterlord így üldözi. Szemük van a látásra, ismételte Milady, és kimondhatatlan szenvedés csengett szavában. De nem látnak, fülük a hallásra, de nem hallanak. Hát akkor beszéljen, kiáltott az ifjú tiszt, beszéljen! Feltárjam szégyenemet, kiáltotta Milady, és szemérmes pír lepte meg arcát. Mert ami bűn az egyiknek, nem egyszer szégyen a másiknak. Asszony létemre feltárjam szégyenemet egy férfi fülének? Jaj, folytatta szemérmesen, kezébe temetve bájos arcát. Nem, soha, soha! Hisz a testvére vagyok, biztatta Felton. Milady hosszan nézett rá. Az ifjú tiszt azt hitte, kételkedik benne, holott csupán figyelte, és inkább rá akarta kényszeríteni akaratát. Felton összekulcsolta kezét, és most már ő is könyörgött. Hát jó, mondta Milady. Megbízom testvérem szavában. Beszélni fogok. E pillanatban felhangzottak Winterlord léptei, ezúttal azonban Milady félelmes rokona nem érte be annyival, hogy mindössze elsétáljon az ajtó előtt, mint tegnap este, hanem megállt, néhány szót váltott az őrszemmel, azután feltárult az ajtó, és a báró belépett. A kurta szóváltás alatt Felton gyorsan hátrált, és amikor Winterlord megjelent, már nem volt a fogoly közelében. A báró lassan közeledett, és az asszonytól az ifjú tisztre fordította pillantását. Elég régóta vagy itt, John fiam, szólalt meg. Csak nem gaztetteit mesélte ez a némber, mert ahhoz valóban kell egy kis idő. Felton összerezzent, és Milady megérezte, hogy sorsa megpecsételődött, ha nem segít az ifjú puritánnak, akinek kicsúszott lába alól a talaj. Úgy látom, attól fél, hogy fogja megszökik, mondta Winterlordnak. Hát kérdezze csak meg derék porkolábját, milyen kegyet kértem tőle éppen az imént. Kegyet kért, ismételte a báró gyanakodva. Úgy van, Milord, szólt megzavarodva a fiatalember. Ugyan miféle kegyet? Kérdezte Winterlord. Egy kést, azt mondta, egy szempillantás múlva visszaadja a kémlelő ablakon, válaszolta Felton. Talán elbújt valaki idelent is, akarja döfni, bájos hölgyemény? Kérdezte gúnyosan, megvető hangon a lord. Én vagyok az, felelte Milady. Megmondtam, asszonyom, választhat Amerika és Tyburn között, folytatta Winterlord. Én Tyburnt ajánlanám, a kötél megbízhatóbb, mint a kés, nekem elhiheti. Felton elsáppadt és előbbre lépett. Eszébe jutott Milady kezében a kötél, amikor az imént betoppant hozzá. Igaza van, uram, felelt az asszony a lordnak. Már gondoltam rá, és halkan hozzátette. és még gondolok is. Felton úgy érezte, csontja velejéig hatol a rémület. Valószínűleg Winterlord is észrevette, hogy megborzongott. Vigyázz, fiam John, mondta neki. Vigyázz, barátom. Megbíztam benned, légy résen. Jókor figyelmeztettelek. Föl a fejjel, John. 3 nap múlva már túladunk ezen a némberen, s ahová ezután kerül, ott már nem árthat senkinek. Ugye hallod, uram? Csattant fel Milady hangja. A báró azt hitt, az Isten szólítja, de Felton megértette, hogy neki szólt. Felton lehorgasztotta a fejét, és gondolataiba merült. A báró a tisztbe karolt, és visszafordulva mindaddig a Milédit figyelte, amíg ki nem jutottak a szobából. Hát igen, szólt az asszony, amikor az ajtó bezárult. Nagy út áll még előttem. Valami ismeretlen bölcsesség nyomja el Winter szokásos ostobaságát. Lám ez a bosszú vágy, hogy átformálja az embert. Felton pedig ingadozik. Milyen más ez a férfi, mint az az átkozott D'Artagnan. A puritán a szűzlányért rajong, és közben imára kulcsolja a kezét. A testőr az asszonyt szereti, és mindjárt a derekára is fonja a karját. És Milady türelmetlenül várakozott, mert bizonyosra vette, hogy mielőtt elmúlik a nap, viszont látja Feltont. Végre egy órával az iménti események után halkbeszédet hallott az ajtó előtt, majd hamarosan kinyílt az ajtó, és megpillantotta a tisztet. A fiatalember besietett a szobába, nyitva hagyta maga után az ajtót, és intett Milédinek, hogy hallgasson. Arconásai lelki tusára vallottak. Mit akar? Kérdezte az asszony. Figyeljen rám, válaszolta Felton halkan. Elküldtem az őrszemet, ne tudják meg, hogy itt vagyok. Beszédem van kegyeddel. Nem szeretném, ha meghallgatnák. A báró szörnyű dolgokat közölt velem. Milady úgy mosolygott, mint az áldozat, aki megadja magát a sorsnak, és megrázta a fejét. Vagy maga a sátán kegyed, folytatta Felton, vagy a báró, aki atyám is jótevőm, szörnyeteg. Kegyedet 4 napja ismerem, őt 2 éve szeretem. Tétovázhatom hát 2 között. Ne rémüljön meg attól, amit mondok. Bizonyságot akarok. Ma éjszaka éjfél után felkeresem, meggyőzhet igazáról. Nem, testvérem, nem, Felton, mondta Milady. Túl nagy áldozat ez. Érzem, hogy terhére van. Nem, nekem végem. Ne rohanjon vesztébe velem együtt. Halálom ékesebben szól majd, mint életem. Holttestem némasága jobban meggyőzi majd, mint egy rabasszony szavai. Hallgasson, asszonyom, kiáltotta Felton. Ne beszéljen így. Azért jöttem, hogy becsületszavát vegyem, hogy megeskessem mindarra, ami szent kegyednek. Nem emelkezett önmagára. Semmit sem ígérhetek, szólt Milady. Az esküt nálam senki nem tiszteli jobban, s bármit ígérnék is, meg kellene tartanom. Legalább addig várjon hát, mondta Felton, amíg visszajövök. Ha akkor is megmarad elhatározásánál, nem bánom, tegyen tetszése szerint. Magam adom kezébe a fegyvert, amelyet kért. Jól van, szólt Milady. Megvárom. Esküdjön meg. Esküszöm Istenünkre. Jól van? Jól, mondta Felton. Viszontlátásra ma éjszaka. Kirohant a szobából, becsükte az ajtót, s odakint várakozott, felmarkolva az őrszem lándzsáját, mintha ő vette volna át az őrhelyet. Amint a katona visszatért, Felton visszaadta neki a fegyvert. Milady a kémlelő nyíláshoz lépett, és látta, hogy a fiatalember rajongva, szinte eszelősen keresztet vett, és örömtől mámorosan távozik a folyosón. Ő pedig elfoglalta iménti helyét. Vad mosoly jelent meg ajkán, és káromolva ismételte Isten félelmes nevét, melyre annyiszor esküdött anélkül, hogy valaha is ismerte volna. Az én Istenem, mondta magában, tébolyút rajongó, az én Istenem magam vagyok, meg az, aki bosszúmat segíti.
Elhangzott Alexandre Dumas, a Három testőr című írásának 47. része, melyet Varga Tamás olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, augusztus 23-án 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban dr. Deák Viktória Hedvig, domonkos szerzetes, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyetemi tanára a szerzetesi hivatás történetét vázolja fel.
A katolicizmusnak a számbeli súlypontja az a déli féltekére, közelebbről is a szubszaharai Afrikára, Dél-Kelet-Ázsiára, Latin-Amerikára helyeződik át. De ezzel együtt is a gondolati tartalom, vagyis az elméleti teológiai inspiráció a világegyház életében még mindig az északi féltekéről jön. A globális változások miatt azonban az angol nyelv, mint lingua franca felértékelődött, és a hozzánk kulturális történelmi gyökereink miatt közelebb álló német teológia, összességében Európa súlya csökken. És természetesen a szerzetesrendek életében is mindez változásokkal jár. Példának említhetném itt az interkulturalitást, vagyis amikor különböző kultúrák élnek együtt és egymást kihívásokkal látják el, a szabad így fogalmazni. Az utóbbi közel 50 évben a katolikusok létszáma folyamatosan növekedett a világ lakosságával együtt. Az egyházmegyés papság létszáma, ha csekély mértékben is, de növekedett az elmúlt 50 évben, a katolikusok számát tekintve azonban arányaiban csökkent. A női szerzetesség létszáma azonban rendkívüli látványossága majdnem felére csökkent ezen idő alatt, hasonlóképpen az úgynevezett laikusi férfi rendek létszáma is, akiknek a tagjai szerzetes testvérek. Szintén csökkent, bár nem ennyire látványosan, a szerzetes papok száma. Természetesen a csökkenés Észak-Amerikában és Európában markáns, a létszámok Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában növekszenek. Viszont reális annak veszélye Európában, hogy a női szerzetesi élet szinte teljesen a felismerhetetlenségig zsugorodik, tudatát az emlékezetben nem annyira valós szerzetesnők, hanem csak horrorfilmek fogják fönntartani. Közelmúltban volt ilyen élményem, amikor Itáliában egy egyházi intézménynek a pénztárosa az nemhogy nem köszönt laudétúrral, hanem szinyóraként szólított meg, vagyis fogalma nem volt arról, hogy hát ilyen láthatóság mellett hogyan kell egy nővért megszólítani. Az egyházi hivatások közül tehát a papi identitás az, amely még mindig a leginkább érthető, amely a legvilágosabb identitással rendelkezik. Világos, hogy a szerzetesi hivatás veszített a vonzerejéből. Nem hagyhatjuk ki tehát vizsgálódásunkból a szerzetesi élet identitásának a kérdését, mely a szerzetes élet szempontjából azt gondolom meghatározó volt az elmúlt évtizedekben, és ma is az. És akkor most arról lenne szó, hogy hogyan alakult ez az identitás az elmúlt évtizedekben. Mik ennek az előzményei? A II. Vatikáni zsinat előtti szerzetesi önazonosság a következőkön alakult. A szerzetesség az egyház élcsapata, acies bene ordinata. A szerzetesek azok, akik a nagyobb személyes tökéletesség, életszentség elnyerésére, a rendes keresztény életet meghatározó parancsok mellett vállalkoznak újabb, különleges kötelezettségek az evangéliumi tanácsok megtartására is a fogadalmak formájában. Ezért ők a megszerzendő tökéletesség állapotába kerülnek. Világos határok választják el őket a világtól, amely ugyanakkor erős identitást ad nekik. Ez az úgynevezett két emeletes modell, és ez nem csak a szerzetesség teológiájára, hanem a teológia egyéb területeire is érvényes volt. A reformáció örökségeképpen az egyház világosan elválasztotta a profánt és a szentet, a hétköznapi kereszténységet és a tökéletesség állapotát, a természetest és a kegyelmet, hogy ezzel védje meg a kegyelem ingyenességét, a szerzetesi élet kiválóságát. Hátránya viszont a víziónak, hogy a szerzetesi élet és vele az evangéliumi tanácsok elszigetelődnek, elveszítik relevanciájukat a keresztény élet egésze szempontjából. A természet feletti annyira ingyenes, annyira szeparált, Az ember annyira nem formálhat rá igényt, hogy relevanciája és vele együtt a evangéliumi tanácsok relevanciája is eltűnik a normál keresztény élet, emberségünk vagy akár a világ számára. Vagyis az evangéliumi tanácsok nélkül is a keresztény élet lényegében ugyanaz, ahogyan a zaher torta tejszín nélkül voltak éppen ugyanaz marad. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy nem világos, mi a kapcsolat az evangéliumi tanácsok és a keresztény ember Isten felé vezető útja között. Miköze a szegénység, tisztaság és engedelmesség tanácsának a keresztény élethivatás megvalósításához? És miért éppen ez a három tanács az, ami a szerzeteseknek fogadalmat kell tenni? Következőkben a Lumen Gentiummal foglalkoznék röviden. Mert hogy a dogmatikai konstitúció ebben a teológiai kontextusban született meg. A Lumen Gentiumnak a vízióját a középfokok teológiájaként lehetne definiálni, mert hogy egyszerre hangsúlyozta minden megkeresztelt meghívását az életszentségre, vagyis a szeretet tökéletességére, Lumen Gentium 32-es pont, és azt ugyanakkor, hogy az evangéliumi tanácsokra tett fogadalommal megszentelt élet, Krisztus szorosabb követése, teljesebb nekiszentelődés, teljesebb hasonlás az engedelmes Krisztushoz. Az életszentségre való törekvés kitüntetett helye, vagyis hangsúlyozza a szerzetes élet kiválóságát. A tanítóhivatal a tanításnak ezt a belső feszültségét, ezt a kettősséget nem oldotta föl. A recepcióban nehézséget jelentett az is, hogy a zsinati szövegek a média közvetítésével jutottak el a katolikusokhoz is, magukat a szövegeket viszont kevesen olvasták. Így sokan olyan következtetéseket vonhattak le, amelyeket a zsinat nem szándékolt, mint például, hogy az egyház már nem tesz különbséget életállapotok között, így sok szerzetes jutott arra, hogy a szerzetes élet többé már nem bír a korábbi fontossággal az egyházban, vagy pedig egyenesen elvesztette értelmét, létjogosultságát. És különösen a női szerzetesség létét kérdőjelezte meg, és ez azt gondolom, hogy összefüggésben van a létszámokkal is, hogy mi is az ő identitásuk. Tehát itt egy olyan belső feszültséggel találkozunk a tanításban, ami a későbbiekben széttartó értelmezéseknek adott lehetőséget, és akkor ezen értelmezések közül térnék rá néhányra. A vita konszekrált a kezdetű apostoli buzdítás, az objektív kiválóság teljesebb konszekráció, vagy teljes konszekráció kifejezést használta a szerzetesi életre. Sőt, mi több, a tanítóhivatali dokumentumok a konszekráció fogalmát tették központivá. A teológiai kérdést azonban ez sem oldja meg, hiszen minden megkeresztelt élete a keresztség révén konszekrált. Továbbá, következő iránya a válaszoknak azt úgy jellemezhetném, amely megkérdőjelezi, hogy a szerzetesi életet a három evangéliumi tanács határozná meg. Ez az irány azzal érvel, hogy a három tanács ebben a formában nem evangéliumi gyökerű, ez a hármasság csak a 13. században rögzült, ez egyébként igaz, ezért visszanyúlt a korábbi biblikus patrisztikus hagyományhoz, és az önkéntes cölibátusban és a közös életben jelöli meg azt a két elemet, amely a szerzetesi életet megkülönbözteti az életállapotok között. Így például így Enzo Bianchinak a könyve is. Ezeknél az irányoknál a 20. századi teológia egyik meghatározó elemét, a ressourcepontot látjuk működésben. A neoskolasztika túlzottan szűknek érzékel teréből, visszanyúl egy gazdagabbnak, élőbbnek ítélt hagyományhoz, mint egy zárójelbe téve a közbeni tanfejlődést. Egy másik, különösen angol száz nyelvterületen rendkívül nagyhatású válaszkísérlet a női apostoli szerzetesi élet robbanásszerű fejlődésére reagált, amely a 19-20. Században következett be. Sandra Schneider, ő egy trilógiát szentelt egyébként a szerzetes életnek. Ő szerinte a női apostoli szerzetes élet a 20. században egyfajta hibrid állapotba lett kényszerítve, amikor felvállalta a monasztikus életstílus központi elmeit, úgy mint a közös zsolozsma, vagy más közös imaforma, a közös élet egy fedél alatt, a szerzetesi ruha, klauzúra, stb. Szerinte helyesebb lenne a szerzetesi élet egy új formájaként azonosítani ezt, mint az úgynevezett ministerial religious life-ot. Hát ezt nem nagyon tudom magyarra lefordítani, szolgálati szerzetesi élet, furcsán hangzik. Ennek a típusú szerzetesi életnek el kellene hagynia ezeket a struktúrákat, mert nem lényegi eleme a monasztikus életstílus. A szerzetesi életnek ezt a formáját a szolgálat határozza meg, és az ebből fakadó követelmények. Más kísérletek ezen is túlmenve úgy látják, nem világos még, hogy az evolúció, komplexitás, globalizáció korának milyen szerzetesi forma felel meg, mondván, hogy a monasztikus szerzetesség közösségi élet struktúráival az első millennium terméke volt, és bizonyos értelemben a múlté. Van olyan irány is, amely magára a szerzetesi propriumra vonatkozó kérdést is feleslegesnek tartja. Egy olasz teológus, Tullio Cifrini, a szerzetes élet miértjének a kérdésére írja: a végső válasz nem lehet más, mint hogy nekem, nekünk jó és evangéliumi dolog Krisztust ezen az úton követni. Ez természetesen igaz, de azt gondolom, hogy teológiai szempontból nem kielégítő válasz. Mert hogy természetesen lehetséges egy olyan általam gyengeként apostrofált teológia is, amely nem fél a szerzeteseket jelentéktelen laikusokként apostrofálni, vagy azonosítani, mégis véleményem szerint a szerzetes életnek egy olyan fajta romantikája, amelyet például remekül kifejezett annak idején a Hétlépcsős hegy, ugye Thomas Mertonnak a önéletrajza, amely generációknak közvetítette a monasztikus élet vonzását, ma is elengedhetetlen, ha mások számára át akarjuk adni a szerzetes élet szépségét. Szerzetes életnek olyan teológiai megalapozásra van szüksége, amely világos önazonosságot, ugyanakkor ennek az életállapotnak a szépségéről és fontosságáról való személyes és közösségi meggyőződésre ad lehetőséget, és amely átadható a képzésben, a hivatásgondozásban. Vagyis kell, hogy válaszunk legyen az olyan kérdésekre, mint például, hogyha minden megkeresztelt meghívást kapott az életszentségre, akkor miben áll a megszentelt élet sajátossága? Miért jó? Miért a teljesebb emberi életre vezető út a szerzetesi élet? Hogyan segítenek a fogadalmak nagyobb szabadságra, nagyobb szeretetre? Miért éri meg? És azt gondolom, hogy a krízis az arról is szól, hogy a zsinat előtti válaszok ezekre a miértekre nem voltak kellően teológiailag átgondoltak. Ha ugyanis ez a megalapozás hiányzik, akkor ez nem csak a szerzetesi hivatás vonzereit csökkenti, hanem a helyi egyházon belül is gyengül a szerzetesi élet jelentősége. És azt gondolom, hogy mindenre a legkielégítőbb válasz az a válasz, amely a megszentelt életet a teológiai antropológiában alapozza meg, rámutatva arra, az evangéliumi tanácsok milyen helyet foglalnak el Isten és ember kapcsolatának a dinamikájában. További felmerülő kérdések utóbbi évtizedekben. Szerzetességnek a helye az egyházban. Az identitáshoz kapcsolódik ez is, amelyet az egyháztani kérdésként definiálhatnánk, vagyis mi a helye a szerzetességnek az egyházban. A Lumen Gentium 44-es pontja úgy fogalmazott, hogy az az állapot, amely az evangéliumi tanácsok fogadalmán alapszik, nem tartozik ugyan az egyház hierarchikus szerkezetéhez, életének és szentségének azonban elvitathatatlan része. Ez az inconcusse latinul, hát nem pont azt jelenti, hogy elvitathatatlan, de hogy nagyon hozzátartozik. Szerzetesek tehát nem klerikusok, és nem is világiak, de akkor meg micsodák? Ha nem tartozik hozzá a hierarchikus szerkezethez, és már nem is élcsapat, akkor hol a helye a szerzetességnek, szólhatna a kérdés. Hiszen laikusok is elvégezhetik azt a munkát, amelyet korábban szerzetesek sajátja volt. Erre válaszul születtek meg azok a kísérletek, melyek a szerzetesi élet prófétai voltát tartják a legjellemzőbbnek. Nehéz azonban világos tartalommal kitölteni ezt a kifejezést. A szerzetesség egy alternatív módja az egyháznak? Marginális lét? Az egyház karizmatikus voltának a megtestesítője? Vagy egy kritikus hang, amely a hierarchiával szemben pozícionálja magát? Mindezen kísérletek mellett tanúi vagyunk annak, hogy a szerzetes élet formái mi alatt elméletben különböznek, a gyakorlatban viszont egyre inkább hasonlítanak egymásra, ami a konkrét megélést illeti. Ide tartozik még, ami szerintem fontos kérdés, az előzőekből következik, a női szerzetesi életnek a kérdése. Nők helyzetének a látványos társadalmi változása milyen hatással van az egyházban elfoglalt helyükre és a szerzetességben? Az új női tudatosság milyen változással jár? És csak megjegyzem zárójelben, hogy amikor a nők helyzetéről beszélünk az egyházban, akkor még mindig egy abszolút férfi központú megközelítés a zárójelben. Aztán még egy jelenségre szeretném itt felhívni a figyelmet, ez pedig a nagy alapítók, karizmatikus személyeknek az esete. De nagyon sok új mozgalom, közösség született az elmúlt évtizedekben, amikor is a korábbi tekintélyek elvesztették a hitelességüket, és minden korábbi meggyőződés megrendült, akkor különösen is erős volt a fix pontok és bizonyosságuk iránti erős vágy, különösen azokban, akik radikálisan akarták Krisztust követni. Ezek az új közösségek a remény jeleinek tűntek sok esetben, és úgy tűnt, hogy a lélek munkájának a bizonyítékai, miközben a régi hagyományos rendek azok elavultak, szürkék, lakszapunalmasak. Utóbbi évtizedek, illetve az utóbbi évtized azonban megdöbbentő helyzeteket hozott, több olyan esettel találkozhattunk, amikor karizmatikus személyiségekről, új mozgalmak, rendek alapítóiról derült ki, hogyan éltek vissza lelki tekintélyükkel és hatalmukkal, gyakran az engedelmesség nevében. És amire itt föl szeretném hívni a figyelmet ezzel kapcsolatosan, ismét a teológiai kérdés, hogy a hamis misztika az nem csak a tankönyvekben létezik. Ezek az emberek ugyanis nagyon gyakran a természet felettire, a lélekre hivatkoztak, és az úgynevezett lelki szabadság jegyében állították azt, hogy a lélek kérhet olyat, vagy inspirálhat olyan rendkívüli utakat, amelyek a törvényt, a józan észt felülmúlják. Szeretet felülmúlja az értelmet jelszóval. És hát érdekes erre a kérdésre is a természet és a kegyelem szűrőjén ránézni, mert hogy ez azt sugallja, hogy bizony az emberi természet konzisztenciája mindig megmarad, a kegyelem sosem fogja azt helyettesíteni, hanem föl fogja emelni. És akkor itt a Cartauzi Prior Dismas de Lassus, ez a könyv, ez meg fog jelenni magyarul is, ez azért tartom nagyon érdekesnek, mert hogy egy rendkívül szolid teológiai megalapozás van mögötte, ami ezekre a kérdésekre reflektál. Akkor a következő témánk az a megújulás és a reformnak a kérdése. Megtörtént a szerzetes élet reformja, a kérdés az az, hogy történt-e megújulás. Perfecte Caritatis Decretum ezt a két elvet fogalmazta meg a szerzetes élet reformjára vonatkozóan. Tehát a visszatérés, az eredethez és az alkalmazkodás, az aggiornamento. Ez egy különleges helyzetet teremtett, ugyanis maga a megvalósítás az egybeesett a 68-as forradalommal, kulturális-szexuális forradalommal. A szerzetes életnek a korábbi reformjai hangsúlyt arra helyezték, hogy az eredeti szigorhoz kell visszatérni. Most viszont azt a jelzést kapták a szerzetesek, hogy a világhoz kell közeledni. Ez a gyakorlatban a 65 előtti formákkal való gyors szakítással történt meg, aminek a nehézsége az az volt, hogy bár a régi szimbólumok eltörlésre kerültek, de nem jöttek újak helyettük. Tehát ez felveti a világ és az egyház viszonyának a kérdését. És arra szeretnék utalni, hogy a szerzetes életnek a reformja egy olyan teológiai kontextusban játszódott le, amely azt hangsúlyozta, hogy nincsen értelme tovább már a természetest a természet fölöttitől elválasztani, mert a világ az a kegyelemmel azonos tulajdonképpen. És akkor valóban felmerült a kérdés, hogy mi értelme van ettől akkor elhatárolódni, vagy mi értelme van azoknak a szimbólumoknak, látható jeleknek, amelyek a szerzetességet elhatárolják, hiszen a világ az már azonos a kegyelemmel. Itt a kulturális antropológiának a válasza az nagyon érdekes, vagy hát azt gondolom, hogy fontos arra is rátekinteni, mint például Viktor Törnernek ez a mondata, hogy szimbólumokat nem lehet büntetlenül eltörölni, jeleket lehet, amikor a kreszt meg lehet változtatni, szimbólumokat viszont, amelyek a szívre hatnak, azokat nem lehet büntetlenül eltörölni. Az utóbbi évtizedekben pedig azt gondolom, hogy azt érzékelhetjük, hogy erre a folyamatra, a reformnak erre a megvalósítására már sokkal nyugodtabban rá lehet nézni. Két napja olvastam azt, hogy az amerikai püspöki karnak az ülésén vetette fel egy görögkatolikus püspök, hogy vezessék vissza a kötelező pénteki hústilalmat. Ez egy ilyen érdekes. Egyébként érdekes volt, hogy mivel indokolt, ezt most itt nem mondom el. És hát vannak olyanok is, ahol ez a reform, ez úgymond sikeres volt, mondom, csak Domonkos példát merek hozni, mert hogy mindenről kiderült az elmúlt 10 évben, hogy nem is úgy van, ahogy gondoljuk, csak amit személyesen ismerek, de azért van arra példa, hogy vagy például Hollandiában a semmiből egyszerűen újjászületik szerzetes élet, vagy olyanra is van példa, amikor ez a zsinati reform jól sikerült. És akkor most rátérek a magyar helyzet sajátosságaira. Második József, velünk élő józsefinizmus, ez az első, amit itt mondanék. Tehát a magyar helyzetet 90-től kezdve, de a 18. század végétől kezdve meghatározza egyfajta aktivizmus. Azt gondolom, hogy ez ma is hat ránk, ami ugyanakkor kéz a kézben jár a szemlélődő életnek a leértékelésével és a szerzetességnek egyfajta funkcionális olvasatával. Aztán a szerzetes életnek a világi papi életforma lett a modellje, már a 19. századtól kezdve, ez sok esetben ma is így van. És ami még minket meghatároz, az azt gondolom, hogy a 40 évnek a partizánsága, amiből az következik, hogy sok a jó szerzetes, csak a szerzetesi élet kevés. A rendeknek a száma az megnövekedett 90 óta, a nővéreknek a száma az pedig meredeken csökken. Ez a folyamat a rendek számát illetően így van a férfi rendeknél is, A létszám az viszont sokkal kevésbé csökken, mint a női rendeknél, tehát a nemzetközi trendek azok Magyarországon is így vannak. Aztán az egy szerzetesre jutó intézmények száma 1,5 a férfi rendek esetében, tehát másfél szerzetesre jut egy intézmény, nők kicsit jobban állnak ezzel kapcsolatosan. Hogyan rendeződött át 1950 és a napjaink között a szerzeteseknek a létszáma? Nagyon érdekes az, hogy a négy legnagyobb létszámú férfi rend az ugyanaz ma is, 75 év múltával, a négy legnagyobb női rend az pedig teljesen különböző, teljesen más. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire megváltozott minden, és hogy az a apostoli szerzetesi élet, amely jellemezte a női szerzetességet, az abszolút válságban van, mondhatnánk. Most itt a kényszerpályák, illetve a jelen állapotnak a kihívásai. Amit én kényszerpályának nevezek, az a ingatlan visszaadás és annak a következményei. Tehát 90-ben egyfajta kényszerpályára állt rá a magyar szerzetesség, amikor csak funkcióra lehetett visszakérni korábbi ingatlanokat. Ez azzal a következménnyel járt, hogy egyfajta térfoglalás következett be. Hát, hogy is mondjam, a szekér a lovak elé került, tehát az identitásból kellene következnie a munkának, a funkciónak, a működésnek, ez viszont gyakorlatilag megfordult. Tehát, hogy előbb van a funkció, és az identitás az pedig már csak utána következik. Ez azt is eredményezte, hogy a valódi kérdésekre vonatkozó reflexió háttérbe szorult, és a szerzetesi proprium, tehát hogy most mi is a sajátossága, vagy mitől jó az a szerzetesség, ez kevésbé került előtérbe, és az erre vonatkozó kérdésfeltevés is eléggé zárójelbe került, azt mondhatjuk. Akkor a kihívások, és azért itt pozitívumok is természetesen vannak, különösen a női szerzetesség esetében rendkívül sok rend van, nagyon kevés taggal. 40 fő lenne az, amikortól egy szerzetesi entitás önálló életre képes. Nagyon kevés az a közösség, ami ennek, ez csak a létszám persze, tudjuk, hogy nem a mennyiség számít, hanem a minőség, de azért akkor is ez mond valamit. Férfi-női arány az drámaian változott, 77-22%-ból 60-40%-ra. Viszont, ami fantasztikus, hogy van egy aktív középgeneráció a rendekben, és hogy a hivatás gondozás is, vagy annak a fontossága több rendben előtérbe kerül, és prioritása van. Amely kérdések fölmerülnek, az egyik az az, hogy honnan várjuk a megújulást. A Ferenc pápa beszél az új pelagianizmusnak a kísértéséről. Azt gondolom, hogy ez ránk is állhat. Vagyis, hogy mitől várjuk a megújulást? Struktúráktól várjuk-e, a saját terveinktől, projektjeinktől, saját bölcsességünktől, vagy pedig nem csak erre támaszkodunk, hanem azért a kegyelemre is talán. Aztán 6. Pál pápa beszél arról, hogy az egyház az emberségnek a szakértője, a humanitásnak, az emberlétnek a szakértője, fokozottan áll ez a szerzetességre, vajon élünk-e ezzel, vagy ráhagyjuk a pozitív pszichológiára? Felvállaljuk-e ezt, hogy tudunk-e mondani valamit az emberség jó megérése szempontjából? És hogy abban a korszakváltásban, amelyben most vagyunk, abban leszünk-e mi szerzetesek a reménynek az emberei?
Kedves hallgatóink, dr. Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetest, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyetemi tanárát hallották.